szó, tehát ott nem lehet megváltoztatni úgy az adatokat, mint mondjuk egy bankszámlaszámlál, vagy bankkártyánál, vagy hasonló ilyen szociális adatnál. Ez az egyik tényező, a másik fontos tényező pedig az, hogy ezek az adatok, az egészségügyi adatok nagyon komoly innovációs potenciált jelentenek. Tehát a napjainkban az egyik leginkább fejlődő terület az egészségipar, és ebben nagyon komoly innovációk vannak, hiszen ezek az egészségért történnek, amelyek komoly értéket jelentenek, úgyhogy ezekért az adatokért verseny folyik.
Én azt néztem az önök anyagában, hogy valami százszorosabb összeget fizetnek azokért az egészségügyi adatokért, mint a sima, egész egyszerűen banki vagy bármilyen más adatrendszerből kifizetett adatokért, és amikor így erről beszélgettünk, akkor azt mondták az ismerőseim, mint ahogy általában a leggyakrabban, amikor kiberbiztonságról beszélgetünk, hogy ó, hát mi a csodának kell ez a rengeteg vélelem, hát mit tudnak meg rólam, hát mi az, amit tudnak ezekkel az adatokkal kezdeni. Nem is nagyon tudjuk laikusként értelmezni, hogy micsoda érték egy ilyen adat.
Így van. Tehát ahogy említettem is, az egészségipar, tehát akár egy gyógyszerfejlesztés kapcsán például, vagy akár egy orvosi eszköz fejlesztése kapcsán, az nagyon fontos és nagyon nagy értéket jelent, hogy mondjuk hogyan alakul egy fejlesztés kapcsán a különböző paraméterek, és a fejlesztésben hogyan tud ez részt venni. És gyakorlatilag emiatt ez egy nagyon fontos érték, a másik pedig pont amit az előző részben kifejtettem, ugye ennek a személyre szabottsága szintén egy fontos dolog, és ilyenkor már nem csak feltétlenül egyénekről van szó, hanem azért amikor egy nagyobb csoportnak tudjuk, vagy tudják mondjuk a genetikai sajátosságait, akkor az így mondom, hogy több célúan felhasználható. Ugye ilyen típusú, nem hekkelés révén megszerzett, de genetikai adatgyűjtés például Kínában az ujgurok kapcsán nagyon kiterjedten zajlik, és hát ezeket az adatokat azért folyamatosan elemzik.
Gyakorlatilag, amikor a COVID-ban mindenki beszorult a saját életterébe, akkor nagyon-nagyon megerősödtek azok az online platformok, amelyek az egészségügyben akkor még szinte kísérleti jellege voltak, vagy sok bizalmatlanság miatt kevesebbet használták, de az, hogy vizsgálatokat, egészségügyi szolgáltatásokat veszünk igénybe online módon, az hirtelennyében megnőtt ennek a száma. Gondolom, hogy az egészségügy különben is ebben az irányba ment, de hogy a biztonsági része, a biztonság az pontosan ugyanolyan tempóban fejlődötte, mint ahogy a szolgáltatások hirtelen megjelentek a piacon, abban nem vagyok egyáltalán biztos. És ugye most azért elindult január 1-től a NIS 2, ami az egészségügyre is vonatkozik, viszont a szervezetek talán nincsenek felkészülve arra, hogy teljesítsék ezeket a kiberbiztonsági feltételeket. Mi van ilyenkor, amikor egy szolgáltatás, vagy pedig egy igény előbb jelenik meg, mint az a védelmi rendszer, amely hát akár kötelező, akár nem, de mégiscsak követi a hekkerek tevékenységét.
Tehát a COVID az nagyon jó példa, tehát amit felhozott, mert a COVID kapcsán volt egy olyan külső kényszerítő körülmény, ami felgyorsította a digitalizációt, és a digitalizáció következtében az átalakulást, a transformációt az egészségügyben. Tehát új szolgáltatások jelentek meg, illetve nagyobb számban vették igénybe, elsősorban itt a telemedicinális, vagy ilyen teleegészség szolgáltatásokat. És valóban az történt, hogy távoltartás a járványügyi intézkedések miatt, miközben az egészségügyi szolgáltatásokra igény volt, kényszerűen megjelentek olyan szolgáltatások, olyan platformok, alkalmazások, amelyeknek mondjuk a biztonsága nem volt megfelelő. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a kényszerűségből az orvos, vagy éppen a házi orvos mondjuk egy messengeren keresztül tartotta a kapcsolatot, vagy éppen a Zoomon keresztül, és emlékszünk arra, ugye, hogy azért itt számos olyan biztonsági kihívás is, vagy biztonsági probléma is jelentkezett, amelyet egyébként folyamatosan jeleztek is. Azt is szoktuk mondani, hogy a COVID az ilyen szempontból egy ilyen Jánuszarc dolog volt. Tehát egyrészt volt egy nagyon pozitív, mert az egyik ilyen, talán azt lehet mondani, hogy a digitális ügynök volt gyakorlatilag, tehát vagy a digitalizációs ügynök volt ebben az időszakban. A másik oldalról viszont a számos olyan biztonsági problémára, kihívásra, vagy biztonsági problémára hívta fel a figyelmet, amelyel foglalkozni kellett, illetve volt talán egy olyan része is ennek kapcsán, hogy ráirányította egyébként a figyelmét a laikus embereknek is, hogy igen, amikor én a digitális térben vagyok, kilépek a digitális világba, akkor itt azért veszélyek is leselkednek rám, és erre vigyázni kell. Nyilván egy szabályozás az mindig sokkal lassabban tudja követni a technológiát, tehát ez egy ilyen folyamatosan, ha nem is versenyfutás, de egymást követnie kell. Ez viszont egy nagyon fontos változás, hogy megjelent ez a bizonyos NIS2-es irányelv az Európai Unióban, amit gyakorlatilag ez év őszétől már kötelezően kell alkalmazni a tagállamokban, és igen, ebben azoknak az ágazatoknak, kritikus infrastruktúráknak, vagy létfontosságú infrastruktúrákra vonatkozóan akár speciális szabályok is lehetnek, amelyek pont azt célozzák, hogy sokkal felkészültebbek legyenek a szervezetek, készüljenek arra, hogy ilyen problémák megjelenhetnek, illetve ne csak felkészüljenek, hanem időben és gyorsan és megfelelően tudjanak reagálni ezekre a kihívásokra, hogy csak egy példát mondjak, hogyha valamilyen esemény történik mondjuk egy szervezetben, akkor nagyon rövid időn belül a jelentési kötelezettség, a kivizsgálási kötelezettség az sokkal merevebb, sokkal szigorúbb, mint ami korábban volt, és ez nyilván azt a célt szolgálja, hogy részint a szervezetben alakuljon ki egy ilyen képesség, másrészt pedig, hogy ezekből így mondom, hogy esetekből tudjunk tanulni, és a belső, akár hazai, akár nemzetközi Európai Unió belüli tudásmegosztás révén egy másik szervezet mondjuk sokkal gyorsabban, vagy egy másik ország sokkal gyorsabban tudjon reagálni egy ilyenre. Úgyhogy igazándiból ugye a jogszabályok azok mindig egy ilyen normatív környezetet teremtenek, de aztán az, hogy hogy töltjük meg, az rajtunk múlik. Ehhez természetesen alkalmazkodni kell, de talán azt lehet kiemelni, hogy itt az egyik legfontosabb, hogy a biztonságtudatosságunk nőjön, és ilyen értelemben egy magatartás változás történjen meg. Tehát, hogy amikor én kilépek a digitális világba, vagy a kibertérbe, hogyha így mondjuk, akkor legyek tisztában azzal, hogy itt veszélyek vannak, kockázatok vannak, bizonyos dolgok, bizonyos tevékenységek igenis problémát jelenthetnek, vagy kockázatot jelenthetnek, és ezeket megfelelő módon tudjam kezelni, menedzselni.
Ugye ön is azt mondja, hogy gyakorlatilag ez betegbiztonsági kérdés, a kiberbiztonság az egészségügyben, mert itt akár a beteg élete is veszélybe kerülhet, hogyha akár egy zsarolás kapcsán, vagy akár bármilyen távirányítású eszköz kapcsán rossz irányítást kap az eszköz, akkor ez életébe is kerülhet valakinek.
Így van, ez nem a saját mondásunk, hogy a kiberbiztonsága az a 21. században betegbiztonsági kérdés, ezt már a 2010-es évek végén mondjuk az Amerikai Orvosszövetség is ezt fogalmazta meg, hogy a kiberbiztonság az nem egy technikai kérdés, hanem az egy betegbiztonsági kérdés a 21. században. És nem is kell feltétlenül olyanra gondolni, hogy hogyan másítják meg az adatokat, vagy hogyan generálnak akár egy rossz indulatú a szívritmust mondjuk egy pacemakeren keresztül. Elég, ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy ilyen támadás az az egészségügyi ellátórendszert hogyan tudja befolyásolni és hogyan állítja le. Beszéljünk a zsaroló vírus támadásokról, mert talán ezek jelentik a legnagyobb veszélyt. Ugye, ha egy zsaroló vírus támadás történik, akkor az azt jelenti, hogy az orvosi vagy az egészségügyi rendszerben lévő adatok hozzáférhetősége megszűnik. Nem fogok tudni hozzáférni. Ez úgy is hívják, hogy egy ilyen digitális elsötétülés történik. Tehát gyakorlatilag a korábban megszokott digitális kommunikáció, a kérések feladása, vagy éppen a vizsgálatok elvégzése, vagy éppen az adatoknak és a vizsgálati eredményeknek a visszaérkezése, ez megszűnik. Teljesen analóg válik minden. És gyakorlatilag ebben a egy-egy ilyen időszakban az igen a betegellátás kárára történik, tehát károsodik a betegellátás. Ugye a legutóbb egy számos ilyen eset történik, és ennek egyébként a nagyon érdekes, hogy a tudományos alaposságú feldolgozása is folyamatosan megy. 2022 végén például az egyik nagyon rangos amerikai orvosi heti lap jelentetett meg egy komoly elemzést, amiben több mint 350 esetet dolgoztak fel, Amerikában lezajlott esetet dolgoztak fel, és annak nézték meg egyébként az ellátásra gyakorolt hatásait. És foglalkoznunk kell ezzel, mert hogy nem csak Amerikában van ilyen, ugye pont február elején a sajtóhírekben is megjelent, hogy itt a szomszédos országban, Romániában zajlott egy ilyen támadás. Egy meghatározott kórházi rendszernek egy sérülékenységét használtak ki a támadók, aminek az lett a következménye, hogy majdnem közel 30 kórházban le is állt az egészségügyi rendszer, tehát az informatikai rendszer, és több mint 70 kórházban pedig megelőző intézkedésként le kellett kapcsolni az informatikai rendszer, tehát és a ugye ez azt jelentette, hogy a közel a román kórházak egészségügyi szolgáltató közel 20%-ában állt le a digitális szolgáltatás. Ez el tudjuk képzelni, hogy ilyenkor ez hogyan alakult, tehát gyakorlatilag teljesen át kell szervezni egy adott kórháznak, intézménynek, vagy éppen egy adott régiónak az egészségügyi szolgáltatását. És ahogy mondtam, ezzel tudományos megközelítéssel is foglalkoznak, és sajnos azt mutatják ki, hogy amikor egy-egy ilyen esemény történik, akkor meghosszabbodik az az ellátási idő, amit a betegre fordítanak, illetve amíg az első fontos ellátás megtörténik a rendszerbe való belépéstől, ami sajnos akár a halálozásban, vagy éppen a komolyabb következményekben ki is mutatható.
Itt van egy táblázat, amelyik a 2023-as magyar egészségügyi intézményekben előforduló kiberbiztonsági eseményeket mutatja, és ezek 46%-a behatolás, káros tevékenységek 10%, visszaélések 33% vagy 30%, különféle egyéb 11%, és behatolási kísérlet 2%. Tehát ez egy nagyon jól felkészült iparág, hogyha összesen 2% az, ami tulajdonképpen kísérletben jelenik meg, az összes többi valamilyen módon sikeresen okoz kárt.
Van a nagyon jó a példa és a meglátás, tehát hogy ez valóban egy iparág, és nagyon jól felkészült. És ennek az egyik oka az az, hogy egyrészt viszonylag könnyen, tehát kis befektetéssel vagy kis ráfordítással nagyon nagy hasznok realizálhatók egyébként a kiberbűnözői területeken. Tehát a pont a zsarolóvírus támadások esetében mutatható ez ki, hogy gyakorlatilag nagyon jelentős pénzek egy-egy amerikai statisztikák szerint általában a túlnyomó többségében néhány százezer és $1 millió között van egyébként az a váltságdíj, amit egy-egy egészségügyi intézmény egy ilyen helyzetben kimutat. Ami még érdekes, vagy talán izgalmas is ilyen szempontból, hogy ez valóban egyfajta iparág, tehát tényleg egy komoly bűnözői háttér van, és szinte iparággá vált. Tehát például vannak olyan adatok, vagy olyan kimutatások voltak korábban is, hogy ezek szinte úgy működnek, mint egy vállalatok. Egyrészt a zsarolóvírus támadás az megrendelhető szolgáltatásként, tehát hogy van ilyen szolgáltatás a sötét webben, amikor így mondom, hogy felmegyek, senkinek nem ajánlom természetesen, hogy ilyen helyeken járjon, és a megcélzott mondjuk vállalatot vagy valamilyen céget azt egy ilyen zsarolóvírus támadásnak kiteszem, és akkor megfelelő, hogy is mondjam, el lehet osztani a kizsarolt váltságdíjat. Másrészt ugye kikerültek olyan belső levelezések ezekből a kiberbűnözői bandákból, amelyekben azt mutatták, vagy azt találták ki, hogy például van külön HR, tehát emberi erőforrással foglalkozó részleg, van a hónap dolgozója, és hasonló motivációs eszközökkel dolgoznak gyakorlatilag. Tehát valóban, ahogy ön is mondta, ez egy veszélyes és egy ilyen külön iparággá vált és területté vált, amely nagyon komoly jövedelmezőséget biztosít. Ugye azt is tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek egyébként a bevételei részint erre épülnek, tehát akár ha például Észak-Koreára gondolunk, akkor ott az állami bevételek azok igen ilyen háttérből is, vagy ilyen forrásból is származnak.
Gyakorlatilag most ugye a NIS2-vel mindenki, aki nem csak az egészségügy, hanem rengeteg iparágra vonatkozik, illetve szolgáltatási ágazatra vonatkozik a kötelezettség, de addigra fel kell készülni arra, hogy megfeleljenek ezeknek az intézkedéseknek, illetve megfelelő védelmi rendszert építsenek ki. Felkészült a magyar egészségügy erre, hiszen ez azért biztos, hogy fejlesztéseket, pénzt igényel, szakembereket, amik nem biztos, hogy most így egy pillanatra a másikra ott van.
Így van, ez egy komoly kihívás, tehát de ez azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy komoly kihívás, és nyilván itt egy komoly befolyásoló tényező az, hogy mondjuk így mondom, hogy milyen iparágról, vagy milyen szektorról van szó, tehát mondjuk egy banki szektor, vagy éppen olyan vállalati szektorok, amelyek gyártással foglalkoznak, ott régebb óta megvan, akár ha arra gondolunk, hogy a banktitok, vagy az ipari titkok, tehát amelyekben sokkal jobban kellett vigyázni, és sokkal jobban kellett figyelni, és régebb óta megvan az a kultúra is egyébként, hogy akkor a biztonság és a biztonságtudatosítás az szükséges egyébként egy-egy területen. Az egészségügyben nincsenek ilyen dolgok, vagy nem nagyon foglalkoztunk eddig ilyen dolgokkal, és gyakorlatilag talán a legnagyobb kihívás az nem is az, hogy mondjuk akár egy új tűzfalat, vagy egy új technológiát beépítsenek. Nyilván ez pénzügyi forrás kérdése, amilyen mindig pénzügyi források, mindig vetélkedés van, tehát erre is figyelni kell. De gyakorlatilag talán a legnagyobb kihívás az pont az, hogy hogyan lehet azt befolyásolni, hogy a magatartásban is megjelenjen ez a biztonságtudatosság, tehát hogy igen, az egészségügyi intézményben dolgozók, vagy akár az ott lévő betegeknek legyen a fejében az, hogy igen, ez egy fontos dolog, és bizonyos tevékenységeimnél erre figyeljek, csak hogy tényleg nagyon egyszerű példát, akár egy jelszó használat a medikai vagy a kórházi rendszerek esetében, tehát megfelelő legyen, vagy különítsem el azt, hogy én a magán, nem tudom, Facebookomat, levelezésemet és egyebemet lehetőleg ne használjam, tehát gyakorlatilag a kórházban lévő számítógépeken, vagy a beérkező e-mailek esetében, igen, nézzem meg azt egyébként, hogy honnan is jött ez az e-mail, és a kattintás az csak megfelelő mérlegelés után történjen meg, különösen, hogyha az egy ismeretlen forrásból történik, vagy érkezik.
Hát minden esetre azt gondolom, hogy tudatilag is még egy kicsit össze kell szedni magunkat, és tényleg elhinni,
Egyetértek.
hogy ezek veszélyes dolgok, és érdemes odafigyelni. Másrészt meg az egészségügyben egészen bizonyos, hogy rengeteg fejlesztésre és szemléletváltásra, illetve technológiaváltásra lesz szükség. Nyilván ezzel fog foglalkozni majd április 25-én az adatvezérelt egészségügyi és kiberbiztonság konferencia, ahol remélhetőleg egyre újabb és újabb eszközökről fogunk hallani, amik segítenek azért ezt a kiberbiztonságot fenntartani.
Így van, április 25-én, csütörtöki napon fogjuk tartani ezt a konferenciát, ez a 22. konferenciánk egyébként, tehát a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaságnak ilyen témával foglalkozó 22. konferenciája. Ebben egy külön szekció foglalkozik a védelemmel és a kiberbiztonsággal, és természetesen a többi szekcióban pedig alapvetően a digitális egészségügy, adatvezérelt egészség témával foglalkozunk. Tehát minden, ami a digitalizációval, egészségügyi digitalizációval, ennek az egészségügyi rendszerre és az átalakulásra gyakorolt hatásot ezen a konferencián ezek a témák, gondolatok meg fognak jelölni. És tekintettel arra, hogy ez egy kiemelt dolog a biztonság, azt gondoljuk, ezért áldoztunk egy külön szekciót. Én azt gondolom, hogy egyébként nem is a fenyegetettség érzés, nyilván így mondom, finom határ, de felelősen akkor tudunk viselkedni, gondolkodni, dönteni és cselekedni, hogyha a veszélyekkel tisztában vagyunk. Itt sokkal, tehát ezt hangsúlyoznám, hogy igen, a veszélyeket ismerni kell, tisztában kell lenni, és ezeket gyakorlatilag proaktívan és előre lehetőleg kezelni kell, tehát tudnom kell, hogy hogyan reagálok, mit lépek egy-egy ilyen helyzetben.
Nagyon szépen köszönöm dr. Palic Tamás egészségügyi kiberbiztonsági szakértőnek, hogy itt volt velünk, és hát nyilván ez a beszélgetés, ez tarthat a végtelenségig, de egész biztos, hogy még találkozunk. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm, minden jót, további szép napot!
117 perc.
Mindannyian arra számítunk, hogy elmegyünk egy vizsgálatra, és kiderül, hogy igazából semmi különösebb bajunk nincs. Néha így is van, szerencsére az esetek többségében, néha pedig olyan diagnózist kapunk, amivel így első pillanatban nem is nagyon tudom, mit kezdeni. Azt gondolom, amikor egy fiatal ember elmegy az orvoshoz, és furcsa tünetei vannak, és hirtelen azzal szembesül, hogy szklerózis multiplex fogják kezelni most már egy életen keresztül, akkor az első pillanatban nem is tudja, hogy mit kezdjen ezzel a betegséggel, hiszen még olyan állapotban van, hogy valójában mindent tud csinálni, csak kellemetlenségei van. Mik azok a tünetek, amikre érdemes odafigyelni, hogy lehet ezzel a betegséggel együtt élni, és hogy tud ebben az orvostudomány ma segíteni azoknak, akik ezzel kénytelenek együtt élni? Elő fogom most kérdezni dr. Rajda Cecíliát, a szklerózis multiplexet kezelő orvosok szakmai szervezetének tagját, illetve a Magyar Neuroimmunológiai Társaság alelnökét. Szeretettel!
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nem mindegy, hogy egy nem diagnosztizált betegről van ez szó, aki most keresi a tüneteket magán, és nem mindegy, hogy már egy diagnosztizált emberről van szó. Ugye azt tudjuk, hogy manapság a doktor Google és a doktor egyéb internetes megoldásokat keressük, akkor nagyon sokáig néhány kattintás után a halálig eljutunk, és ez nagyon borzasztó. Általában ugye a legjellemzőbb tünetek, főleg fiatal korban a zsibbadások, nagyon gyakran bőrgyógyászhoz mennek így ez miatt, mert ilyen bőrérzést, érző tünetek szoktak lenni, vagy érzésnek a zavarai szoktak lenni az elsők. Idősebb korban pedig a gyárászavar, őket pedig inkább az ortopédia meg a reumatológia felé viszi ez a fő tünetcsoport. És ugye azt megjegyezném még így zárójelben, mielőtt bárki ezt diagnosztizálja magánál, hogy a zsibbadás leggyakrabban perifériás tünet, azaz a környéki idegeknek a kóros eltérése, míg a szklerózis multiplex pedig a központi idegrendszernek az autoimmun gyulladásos megbetegedése. Még gyakori tünetként előfordul a látóideg érintettség. Ugye ez az, amikor a beteg sem lát jól, de az orvos, a szemészorvos sem lát nagy eltéréseket. Ilyenkor érdemes gyanakodni, hogy esetleg a látóideg lehet a ludas. Úgyhogy gyakran szemészektől is kapunk betegeket.
Gyakorlatilag, hogyha az ember ezekkel a tünetekkel találkozik, nem gondol azért semmi rosszra, mert ahogy ön is elmondta, hát ez rengeteg mindennek lehet a tünete, és lehet viszonylag egy kevésbé veszélyes betegség tünete is. Mi az, amit önök a betegeknek mondanak, amikor szembesítik vele? Mert ugye ezt nagyon sokféleképpen el lehet mondani az embernek, hogy milyen problémája van, és én olyan sokféle kommunikációval találkoztam, leginkább így a családban a rákos megbetegedések fordulnak elő, de hát azt is olyan sokféleképpen közölték már így a környezetemben lévő emberekkel, hogy gondolom, hogy ennek is azért megvan a maga módja, hogy az ember ne essen le azonnal a székről, és tudjon vele valamit kezdeni a következő.
Nagyon különbözőek vagyunk mi is orvosok, mint ahogy a betegek is sokfélék, és hogyha nagyon szerencsés ez a találkozás, akkor nagyon komplementer párok is, komplementer kommunikáció is születhet ebből. Nagyon különbözőképpen reagálunk a rossz hírekre, ugye? Amikor megszületik a diagnózis, akkor igazából a beteget már felkészítjük így előre. Van egy vizsgálási sor, amin az ember átmegy, ez alatt nagyon sokan megkeresik az internetet, és van kérdésük, és ez nagyon fontos, hogy legyen kérdésük az orvoshoz, és lehetőség szerint előre jól átgondolt, összegyűjtött kérdéssorra gondolok ilyenkor, amivel tud kérdezni, és meg lehet beszélni néhány dolgot, hiszen a szakember számára evidens, míg a másik fél részéről nem tudja, hogy mi az, amit milyen ismerettel már rendelkezik, és mivel nem rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy nyugodt körülményt kell biztosítani akkor, amikor a diagnózist átbeszéljük, és több időt is kell erre, tehát hogy ezt nem lehet gyorsan átbeszélni. Van olyan páciens, akivel például visszatérően beszélünk róla, nem mindenki egyformán fogadja ezeket. Én inkább különböző megküzdési módokról beszélnék, ami jellegzetes szokott lenni. Van a proaktív hozzáállás, ez a legeredményesebb a beteg és az orvos szempontjából is, aki aktívan keresi, hogy mivel tud segíteni, hogy ez a betegség egy jó kimenetelű legyen. És van a legrosszabb megküzdési mód, amikor próbálja eltitkolni a környezete elől, és nagyon sok energiát fektet abba, hogy ezt ne lássák rajta. Néha túlontúl többet is, mint amennyi szükséges lenne. Ugye ez egy krónikus betegség. Ezt egy életre kapja az ember. Mondhatni úgy, hogy egy új origót, vagy egy új kezdővonalat húzhat az illető. Jobb esetben meg tud barátkozni ezzel a gondolattal. Ebben is nagyon sokféle megküzdési stratégia van. Valaki megszemélyesíti a betegségét, nevet ad neki, vitatkozik vele.
Ugye én beszélgettem Jeviné Tóth Anikóval, aki az önök páciensei, és akivel önök is kapcsolatban vannak, ő érintett ebben a betegségben, és ő mondta, hogy ő először a teljes tagadás állapotában volt, és amikor már komolyabbra fordult a betegsége, és tényleg szembesülnie kellett a tünetekkel, akkor kezdett el valóban foglalkozni ezzel a betegséggel. Ez egy jellegzetes stratégia, tehát ennek van így a pszichológiai feldolgozásnak egy ilyen útja, ami így a fizikai folyamatok előrehaladásával összefügg, tehát amikor az ember már kénytelen tudomásul venni.
Igen, ennek pontosan ez az útja, és hogy először az ember tagadja, ez nem is ő vele történik, utána dühös is lehet. Tehát, hogy ennek megvan a maga útja igazából ilyen szempontból, ami nagyon különböző lehet egyéntől egyénig. Az, hogy tagadhassák az emberek, az még az is hozzá tartozik, hogy ugye fiatalkorban az szervezetnek borzasztó nagy rugalmassága van, és nagyon jól tudja kendőzni ezeket, vagy kompenzálni ezeket a hiánytüneteket, és nagyon sokan nem is érzik magukat, hál' Istennek, betegnek. És ez miatt van, aki pont ez miatt nem veszi komolyan, és úgy gondolja, hogy inkább akkor megpróbálna más gyógymódot, mint hogy gyógyszert szedjen, és ezzel nagyon értékes időt is veszíthetünk. Nagyon sokat számít, hogy a környezet hogyan reagál erre. Ott is ugyanígy lehet tagadás, áldozathibáztatás. Először a betegségre haragudnak, utána pedig a betegre magára haragudnak. Ez nem vezet jóhoz, senkinek sem. Vannak nagyon építő jellegű kis csoportok a betegeink körül, ahol odaáll a család, és beleáll ebbe az új helyzetbe, és együtt küzdenek vált-vált. Nagyon-nagyon széles a paletta, hogy ki hogyan küzd meg. Anikónak a családja igazából mellé állt, és ő is egy olyan személyiségű, hogy amikor szembesült ezzel a betegséggel, így amikor már egy komolyabbra fordult a szó, akkor is megtalálta azokat a pozitív dolgokat, amit ebből az állapotából ki tud hozni. Például ő egy kis információs központtá vált, így ezáltal nagyon sok betegnek ad segítséget, reményt.
Ugye ez a betegség általában fiatalkorban jelentkezik, leginkább 20-30 éves korban diagnosztizálják ezt a betegséget, amikor még az ember tele van tervekkel, tele van vágyakkal. Nagyon sok ember akkor kezdi a professzionális életét, a magánéletét, főleg most, hogy a gyerekvállalás, a párkapcsolatok, azok egy kicsikét későbbre tolódtak, úgyhogy nagyon sok ember életét ez megakasztja. Nagyon sok függ, ahogy ön is mondta, attól, hogy a környezet hogy reagál, de mennyire vagyunk felkészülve egyáltalán arra, hogy beteg embereknek segítsünk, kommunikáljunk, hogy ne egy ilyen álságos sajnálkozásban teljen az idő nagy része, hanem valódi segítségben, meg egyáltalán így ne tűnjenek el az emberek, mert szerintem az emberek nagy része azért tűnik el, mert nem tudja, hogy mit csinálj.
Én úgy gondolom, hogy a bajban ismerszik meg az ember, tehát hogyha egy krízis helyzet van, akkor lehet pozitívan is kijönni, és negatívan is. Tehát, hogy ez okozhat egy poszttraumás növekedést,